Köszöntöm Önöket, ez a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. A belügyminisztérium köznevelési helyettes államtitkára túlzónak tartja azokat a számokat, melyek szerint akár 16-20 ezer pedagógus is hiányozna a rendszerből. Balatoni Katalin azt mondta, a kormány mindent megtesz, hogy vonzóvá tegye a pedagógus pályát. Ezt szolgálta a történelmi léptékűnek mondható béremelés is. A riporter Kalapos Mihály.
Ilyenkor nyáron, ez egy természetes dolog, hogy a pedagógusok ilyenkor befejeznek egy-egy munkahelyen egy státuszt, és majd szeptembertől akár egy másik helyen, vagy már nyugdíjba mennek, és nem folytatják ezt a munkát. Tehát ilyenkor nyáron számokat nézegetni és találgatni elég veszélyes és nem túl releváns információ, hogy egész biztos, hogy meg kell várni majd a szeptembert azzal kapcsolatban, hogy konkrét számokat tudjunk mondani. Ami viszont megint csak biztos, hogy az elmúlt évben is, tanév során is számtalanszor előkerült ez a kérdés, és mindannyiszor cáfolásra került, hiszen az oktatás az ország teljes területén működött, fenn lehetett tartani. Természetesen foglalkozni kell ezzel a kérdéssel, ahogy Magyarország kormánya is kiemelten foglalkozik azzal, hogy vonzóvá tegye a pedagógus pályát, és minél többen legyenek ezen a pályán, és minél többen lépjenek be erre a pályára. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy ebben nem kell foglalkozni.
A 16 ezret tartja túlzónak, a 20 ezret tartja túlzónak, illetve hogyan lehet ezt áthidalni?
Nem fogok tudni konkrét számokat mondani, ahogy említettem, hiszen majd szeptemberben fogjuk látni ezeket a konkrét adatokat, és azt is említettem, hogy a pedagógus pálya vonzóvá tétele egy nagyon fontos elköteleződés a kormány, így az államtitkárság részéről is. Azért ezt láthatjuk az új életpálya bevezetésével, vagy éppen a történelmi mértékű béremeléssel, ami megvalósult, de ide kapcsolhatjuk a teljesítményértékelést, amikor nem bértábla szerint, hanem valóban a teljesítmények értékelése alapján változnak majd a bérezések, illetve ne felejtsük el, hogy már látunk pozitív eredményeket, hiszen soha nem látott számokat találkozhatunk a pedagógus képzésre felvételt indító fiatalok tekintetében, ami közel 13 ezer főt jelent ebben az évben. Illetve azt is el tudom mondani, hogy az életpálya bevezetése óta hónapról hónapra nő a pedagógusok száma a köznevelésben.
Mégis hol van még feladatuk, mely területeken vagy mely régiókban? Ugye korábban arról volt szó, hogy a természettudományos tantárgyakban kevés a tanár, aztán most hallani azt is, hogy az óvodapedagógusoknál mire fókuszálnak majd a következő években, hol kell, hogy többen legyenek?
A természettudományos területek valóban olyan kérdéskörök, olyan területek, amivel foglalkozni kell, és ebben is nagyon jó eredményeink vannak, hiszen a rövid ciklusú képzésekben is, és a tanárképzésekben is emelkedett azoknak a száma, akik ezt választották. Tehát mind azok, akik most fognak belépni a pedagógus képzésbe, mind pedig azok, akik már valamilyen pedagógus diplomával rendelkeznek, és rövid ciklusú képzésben tovább indulnak. A másik, ami újdonság, az pedig a komplex természettudománynak a megjelenés. Ez is azt támogatja, hogy minél inkább biztosítható legyen ez az oktatás területén.
Több mint 10 éves rekordot döntött meg a tanítószakra bejutott felvételizők száma az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán. Összesen 316 jelentkezés érkezett a BA képzésre, 90 felvételiző pedig jelentkezési listája első helyére sorolta a szakot. Rozgonyi Ádám készített interjút Glovicki Zoltánnal, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola rektorával.
A főiskola alapvetően segítő szakmákban és főleg pedagógus képzésben érdekelt, de a pedagógus képzésen belül is a kisebb gyermekek nevelését tűztük ki célul, tehát csecsemő és kisgyermeknevelők, óvodapedagógusok és tanítók. Az a helyzet, hogy minden ellenkező híreszteléssel szemben a pedagógus képzés jelentkezői számai országosan is messze jobbak, mint a 15-20 évvel ezelőtt. Csak hát nagyon kevés sajnos utánpótlásnak. De a hír azért fontos, mert a óvodapedagógus és a csecsemőgondozó területen azért eddig is népszerűek voltak a képzések. Az iskolák világa, a tanítók, illetve a tanárok, azok kicsit kritikusabb helyzetben vannak évek óta. Mi egy nagyon kicsi felsőoktatási intézmény vagyunk, tehát az, hogy hozzánk több mint 70 első éves tanító jelölt érkezik, ez egy nagyon komoly eredmény. Itt minden, akár a nagy intézmények is néhány darab vagy tucatnyi tanítóval dolgoztak az elmúlt években. tehát ez egy nagyon jó hír.
No de hány hallgatóból lehet a későbbiekben ténylegesen egy pedagógus? Mindig van lemorzsolódás.
Igen, ez is egy nagyon érdekes jelenség, mert miközben a tanárképzés, tehát a felsőfokozatos és középiskolás tanárok képzése nagyon komoly problémaként éri meg egyébként a jelentkezést is, de a lemorzsolódást, majd a pályán való elhelyezkedést, addig ugyancsak egy ilyen éles határ volt eddig, tulajdonképpen évtizedek óta bölcsödében és óvodában dolgozó leendő pedagógusok világával, akik talán azért, mert egy egyértelmű pályaválasztás. Gondoljunk bele, hogy az, hogy valaki óvó pedagógusnak megy, ez egy világos dolog. Az, hogy valaki mondjuk magyar, francia vagy matematika, fizika szakos egy egyetemen, az azért nem feltétlenül elkötelezetten a pedagógus pálya választása. Ennek megfelelően a kisebb gyermekekkel foglalkozóknál országosan is, a főiskolánkon is szinte elhanyagolható a lemorzsolódás a tanulmányok alatt, és a pályára állás is nagyon pozitív. Tehát itt, ha valaki jelentkezik, ez azért alapvetően azt jelenti, hogy számolhatunk vele leendő kollégaként.
A jegybank tanulmánya szerint is csaknem 16 ezer pedagógus hiányzik az oktatási rendszerből, például a PS pedig már inkább ezt 20 ezerre becsüli. Egy ilyen relatíve nagy létszámú hiányt mennyi idő alatt lehet feltölteni? Szükség van-e a pedagógus életpályát további népszerűsítésére, vagy ennek milyen eszközei lehetnek majd a jövőben?
Mindenképpen szükség van rá, és érződik is, hogy akár még ilyen külsőleges eszközökkel, mint a fizetésemelés is lehet népszerűsíteni, látszik a felvételizési kedven. Alapvetően azért nem csak pénzről van szó, tehát a közbeszéd, a sajtó, a kormányzati kommunikáció nagyon komolyan kell, hogy foglalkozzon azzal, hogy ennek a pálya csoportnak a fontosságáról beszéljünk társadalmi szinten. A kérdés nagyon jó, mert valóban akkor a generációs szakadékról van szó a pedagógus társadalomban, ami attól félek, hogy matematikai képtelenség, hogy természetes módon megoldódjon. És látjuk is, hogy nagyon sok olyan intézkedés van, a rövidített ciklusú tanárképzések, az átirányított vagy átképzések, a továbbképzések, aztán a felvételi követelmények módosítása vagy enyhítése, vagy olyan eddig nem létező szakmák és beosztások megjelenése, mint a technikusi végzettségű óvodai nevelő, vagy éppen az, hogy a tanítók feltaníthatnak felső tagozatba, ezek már mind olyan kényszerű intézkedések, amelyek lényegesen jobb eredménnyel járnak, mint az abszolút kívülállók kerülnének be az óvodába, iskolába, de érződik, hogy sajnos ez egy több éves, évtizedes munka lesz, mire itt pótlásról lehet szó szakszerűen.
Katedra.
A Tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
Augusztus második felében már érdemes az iskolára hangolódni a gyerekekkel, így véli az ELTE pedagógiai és pszichológiai karának címzetes egyetemi tanára. Enkolár Katalin szerint leendő elsősöknek tanácsos minél többet mesélni az iskoláról, hogy tudják, mi vár rájuk, a nagyobbak pedig olvassanak és játékosan a matematikával is foglalkozhatnak. Varga Mónika interjúje.
Induljunk az elsősöknél. Az lenne a fontos, hogyha ő minél több információval rendelkezne arról, hogy mi várja őt az iskolába. Tehát az újdonság jelentheti a stresszt, hogyha ő neki nincsenek információi, sose járt az iskolába. Tehát érdemes elmenni minimum az iskolához, és egy kicsit körbenézni. Sok gyereknek ugye volt iskolakóstolgató is. Tehát az, hogy ő minél pontosabban értse, tudja, hogy mi vár ott rá, az fontos, és az segít a gyereknek. Egyébként meg készülni, hát inkább fizikai dolgokkal érdemes, tehát beszerezni a tanszereket, együtt megvenni, kiválasztani, amihez neki kedve van. És egyébként meg az iskola kezdéshez sokkal fontosabb az, hogy a gyerek mennyire képes szervezni saját magát. Tehát érdemes neki adni kisebb feladatokat, amit neki meg kell csinálni, például a saját dolgait rendbe rakni, vagy rendbe tartani. Úgyhogy hát az elsősöknél talán ez a fontos.
Valamilyen módon a tanulásra fontos felkészíteni a gyerekeket, akár mondjuk a leendő elsősökkel gyakorolni valamit, vagy a nagyobbakkal átismételni a korábbi tananyagot?
Hogy az elsősöket érdemes-e előre tanítani, én azt gondolom, hogy nem szabad tőlük elzárni az információt, tehát ami őt érdekli, az jó, ha ráragad, de módszeresen tanítani, pláne iskolás jellegű feladatokat csinálni nem érdemes. Amit érdemes, nagyon sok fejlesztő foglalkoztató ilyen füzetecske van, még a szupermarketekben is árulnak. Nagyon ötletes, jópofa dolgokat, amihez kedve van, tehát érdemesen vel megkínálni. Szerintem a nagyobb gyerekeknél az a fontos, hogy ne ilyen nagyon hirtelen átmenet legyen az iskola a nagy szabadság után. Tehát, hogy legyen valami struktúráltabb, szervezettebb életritmus augusztus második felében. Tervezzük meg a napot, határozzuk el, hogy mit csinálunk aznap, és az esetleg kisebb-nagyobb célokat ki lehet tűzni, de ez azért nem tananyag. Én fontosnak érezném azt, hogy olvassanak, tehát hogy gyakorolják valamiképp az olvasást, mert úgy tűnik, hogy abba nagyon sok gyereknek van hiányossága, és hát ezt viszont bármiben szabadon, tehát a gyerek érdeklődése mentén. Biztos, hogy nem érdemes módszeresen matek példákat csináltatni, de mondjuk főzni, sütni, amiben számolni kell, azt érdemes lenne. Tehát tevékenységekbe érdemes a gyerekeket bevonni, ami valamiképpen kapcsolódik az iskolai foglalkozáshoz is, de nem úgy, hogy feltétlenül észrevegye, hogy ez most számoltatás.
Az óvoda mennyire készíti fel a leendő elsősöket az iskolai keretekre? Tehát, hogy ott 45 percig csendben egy helyben kell ülni, ez mennyire megterhelő egy gyereknek?
Hát azt kell, hogy mondjam, hogy 45 percig nem várható el, hogy egy gyerek nyugodtan üljön. Tehát ugye nagyon különbözőek az óvodák, és nagyon különbözőek az iskolák. Ha nagyon nagy a kontraszt, az baj. Ugye az óvodában is lehet olyan foglalkozásokat csinálni, amihez akár 45 percig a gyereknek figyelnie kell, persze nem úgy, mint egy passzív óra alatt, hanem tevékenykednie kell ugyanazon a dolgon 45 percig. Azt kell látni, hogy a gyerekek maguk is nagyon különbözőek, tehát hogy nem feltétlenül az óvodát vagy az iskolát kell kárhoztatni, hogy a gyerek nem felkészült, hanem kellő időben oda kellene figyelni arra, hogy a gyerek valóban iskola érette. Az lenne az optimális, ha lenne óvodapszichológus, aki 5 éves kor tájékán méri is a gyerekeket, hogy kell-e fejlesztés. Ez gyakorlatilag kétszer annyi gyereknél nincs meg, mint amennyinél megvan, tehát hogy azért az arányok nem megnyugtatók.
Változtatott az a gyerekek általános iskola érettségén, hogy 2020 óta már csak az oktatási hivatalhoz beadott külön kérvénnyel lehet kérni az évismétlést óvodában. Ugye korábban az óvoda és a szülő közösen döntött erről.
Nyilván változtatott, de én azt gondolom, hogy ennek van egy nagyon erős társadalmi vetülete. Nevezetesen, hogy azok a szülők, akik iskolázatlanok, kevésbé tudják megítélni azt, hogy egy gyerek iskola érett-e, és nagyobb a veszélye annak, hogy elmegy a gyerek iskolába, de nem iskola érett. A fékek kellene, hogy erősebbek legyenek. Ugye a rendelet maga az abból a gondolatból született, hogy nem jó az, hogyha nagyon nagy a különbség a gyerekek közt, mert a pedagógusok nagyon nehezen tudnak bánni a nagyon különböző fejlettségi szintű gyerekekkel. Na most ebbe a másik véglet, az a értelmiségi szülő, aki nagyon szeretné, hogy jól teljesítsen a gyerek, és inkább visszatartja, indokolatlanul is.
Változott-e a gyerekek figyelme, tehát ez is befolyásolhatja az iskolai érettséget, hogy mobiltelefonon, tableten, gyakorlatilag azonnal három gombnyomással a gyerekek maguk elindítanak egy rajzfilmet. Nyilván az egy másfajta impulzus. Nehezebb-e ezután beülni az iskolapadba, és ott egy teljesen másféle attitűddel, másféle figyelemmel lenni?
Igen, egészen biztos, hogy a figyelem szintje változott, és ez a nagymértékű digitális eszköz használattal összefügg, és avval, hogy a gyerekek ahhoz vannak szokva, hogy nagyon gyors váltásban nagyon sok inger éri őket. Tehát ahhoz nincsenek hozzászokva gyerekek, hogy viszonylag monoton környezetben nekik figyelni kell, és ez az állandó impulzus, ez nincs meg, ami a digitális eszközökben, filmekben, stb. Megvan. Jó lenne, ha a gyerekek saját ütemükben, természetes interakciókban töltenék az idő túlnyomó részét, tehát hogy túlzotta az internet használat, és ez nagyon nem tesz jót a gyerekeknek, a figyelmüknek sem. A másik fele a dolognak, hogy az iskola se kellene, hogy annyira monoton legyen. Azért valamiképp választ kell adni arra, hogy a gyerekek másféle környezetbe nőnek föl. Nem a digitális kultúra nagy mértékű bevitele az oktatásba lenne a kívánatos, hanem interaktív, a gyerekek aktivitására épülő tevékenységeknek a nagyobb aránya, mint ami most van. Tehát, hogy ez a figyelni kell egyfolytában a tanárra, hát főleg a tanárra, mert a tanítók talán többet foglalkoztatják a gyerekeket, ez azért egy generális problémája az oktatásügynek.
Az erdei séta, a sütés, főzés vagy akár a naplóírás is segíthet abban, hogy a gyermeket felkészítsük az iskola kezdésre, mondja Bohács Krisztina intelligencia kutató. Ezek a hétköznapi események ugyanis arra adnak lehetőséget, hogy az elméleti tudást alkalmazott tudássá tegye a gyermek. A tevékenységek serkentik a vérkeringést, a gondolkodási folyamatot, a memóriát és segítenek elkerülni a nyári agyelszívást. A stresszmentes iskola kezdés lehetőségeiről Tatár Tímea kérdezte a GEM tanulási központ szakmai vezetőjét.
Alapvetően ugye az iskolába érkezve vissza, létezik olyan, hogy egy általános teljesítményszorongás, amely bármelyik gyermeket érintheti, és nincsen különösebb képességbeli alapja, de hát ugye újra fel kell kelni, újra el kell készíteni a leckéket. Van olyan eset, amikor ugye ennek azért valamilyen valós alapja van. A kisgyermek vagy a nagyobb gyermek azért szorong, mert nem tud róla ugyan, de valamelyik képessége a 8 nagy rendszer közül, ami mindenfajta tanulásért, gondolkodásért, érzelemszabályozásért felelős, valamelyiknek az állapota egy kicsikét alul marad, és valódi oka van, úgynevezett kognitív oka van annak, hogy ő szorong az iskola kezdésre gondolva.
Mennyire szabad ilyenkor elővenni a tankönyvet, vagy ez mennyire visszatetsző a gyerek számára? Esetleg vannak olyan módszerek, hogy egészen másképpen serkentsük az ő agyát a szeptemberi tanulásra?
Hogyha mondjuk én magában a tantárgyban vagyok megrekedve, mint gyermek, tehát mondjuk valamilyen mandulaműtét, vagy valamilyen hiányzások nyomán megakadtam egy tananyag részben, és arra építkezik a többi, akkor érdemes úgynevezett korepetálással, mert hát ez a fajta előveszük a tankönyvet, ez volt tulajdonképpen az, magát ezt a lemaradt tartalmakat pótolni.
Ilyen hétköznapi tevékenységeket is javasolnak, például, mint a sütés, főzés, vagy a naplóírás, vagy az erdei séta. Ezek milyen pozitív következményekkel járnak?
Ezek abban az esetben segítenek, amikor nincsen igazán mély probléma, A legfontosabb gondolat ebben a tudásomnak az alkalmazása. Elvont absztrakt alapelveket, igazságokat, szabályokat elkezdek alkalmazni, mondjuk, ha én tanultam a formákról, és mondjuk a levélben a formákat nézem. A sütés-főzés az meg ugye a mértékegységeknek a gyakorlására kiváló. Elvontan tanulta a gyermek matematikából, hogy deciliter, meg gram, meg dekagram, meg ilyenek, akkor ezek az átváltások ott gyönyörűen élesben is megjelen. Ennek alapvetően ezt a fajta alkalmazott tudást segíti, amely nagyon-nagyon fontos, és mindig elmondjuk, hogy a hazai oktatási rendszerünkből ez hiányzik a leginkább, és itt mindegy, hogy kicsikről vagy nagyokról van szó, naplóírás is lehet ilyesmi, hogy ugye a napi élményeket hogyan tudom levetíteni. Ez inkább emocionális, de azért nyilván nagyon komolyan kognitív is. Ugye a gyermeknek az intelligenciáját nagyban mutatja ez a fajta gondolati gazdagsága egy mondatnak, hogy egy mondat az nagyon lapos és szegényes, vagy pedig több gondolat árnyalat bele tevődik egy mondatba. Nagyon érdekes, hogy ez elvezet a felnőtt korba bennünket egyébként, mert azt mondják, hogy aki nagyon árnyaltan tud fogalmazni, és sok-sok gondolatot bele tud tenni egy mondatba, és ez a fajta ötlet sűrűség gazdagabb egy embernek az írás produkciójában, vagy beszéd produkciójában, azok a személyek elég sokáig élnek, és nagyon elkerüli őket az Alzheimer-kór. Tényleg azért ezek valid dolgok, amikről beszélünk.
Katedra. A Tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
Ez volt a Katedra, az Inforádio oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán azzal, hogy várom önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádio internetes oldalán az infostart.hu címen. Viszont hallásra!